Jó napot kívánok az Inforádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Köszönöm szépen.
Ukrán külügyminisztérium az ukrán biztonsági szolgálatot indította a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség ellen szeparatizmus vágyában. Közben Brenzovics László ellen egy ugyanolyan nevű jelöltet indítanak valakik az ukrán szavazólapon. Könnyen összetéveszthető. Nem voltak eltúlzottak a várakozásai az ukrán elnök választás után?
Azt hiszem, hogy a hétvégi választásokkal magyarázhatóak ezek a felgyorsuló események. A ukrán elnökválasztás eléggé egyértelművé tette azt, hogy mi az ukrán lakosságnak a preferenciája. Nagyon egyértelműen elutasították azt a szélsőséges nacionalizmust, amit Poroshenko megjelenített. És ennek a határozott ellenpólusát jelenítette meg Zelenszky elnök, akit meg is választottak, nem is akármilyen többséggel, ne feledjük el, közel 80%-os többséggel váltották le a regnáló elnököt. Nem nagyon volt példa az európai politika történetben egy ilyen mérvű váltásra. Az ukrán társadalomnak elege van ebből a szélsőséges nacionalista hangvételből, és úgy tűnik, hogy a hatalomváltásnak a folyamata ugyanakkor egyáltalán nem tekinthető gördülékenynek, mind kívülről, mind pedig belülről nagyon komoly erők próbálják destabilizálni Zelenszkijnek a hatalmát. Márpedig a hatalom konszolidációja nélkül nem fog tudni az a politika sem fölülkerekedni, amit egyébként Zelenszkij megjelenít. Ugyanakkor az összképet nézve láthatóak nagyon pozitív lépések is. Fontosnak tartom, hogy Putyinnal megindult egy párbeszéd, az első telefonbeszélgetésre sor került. Fontosnak tartom azt, hogy a kettős állampolgárság konfliktusát sikerült kivenni a kártyából. Itt az elmúlt időszakban a kettős állampolgárság volt az egyik legkomolyabb ütköző pont Magyarország és Ukrajna között. Zelenszkij bejelentette, hogy a kettős állampolgárságot támogatja. Ez, minthogyha a magyar közvéleménynek a figyelmét elkerülte volna. Azokat a pereket, azokat az eljárásokat, amelyeket magyar kettős állampolgárságig a rendelkező emberek ellen indítottak, azokat megszüntették. Tehát én azt gondolom, hogy meg kell várnunk az elkövetkezendő választásoknak az eredményét, az ezt követően fölálló hatalmi struktúrát. Ezt követően fogjuk tudni megítélni, hogy milyenek a valóságos folyamatok. Most, amit láthatunk, hogy a legdurvább eszközökkel próbálják meg megfélemlíteni a kárpátaljai magyarokat. Több magyar politikus ellen indított a titkosszolgálat nagyon agresszív akciókat, betörtek a lakásaikba, házkutatásokat tartottak. Brenzovics László ellen valóban egy hasonló nevű embert indítanak el, és az ukrán külügyminisztérium is az elmúlt napokban offenzívába lendült, és megpróbálják a nemzetközi közvéleménnyel elhitetni, hogy Magyarország beavatkozik az ukrajnai választásokba azzal, hogy több miniszter, államtitkár, illetőleg politikus kilátogatott Kárpátaljára, részben egyébként a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemnek és diáktábornak a keretei között egyébként, de hát a választási kampány önmagában igazolja ezt, és megpróbálják elterelni a figyelmet arról, hogy éppen Ukrajna az, aki a saját törvényeit nem vette figyelembe, nem hozta létre a nemzetiségi választókörzetet, amire egyébként egyértelműen utasítja az ukrán választási törvény Ukrajnát, és hogy nem arról van szó, hogy a magyarországi választásokba szeretnénk bevonni, hanem a magasabb részvételre és a magyar jelöltnek a támogatására biztatjuk a kárpátai magyarokat, illetőleg a minél nagyobb arányú hazatérésre, hogy vegyenek részt a választásokon. Ez összhangban van az Európa Tanács által is megfogalmazott határon túli magyarokat, nemzetiségeket és az anyaországoknak kapcsolatát szabályozó ajánlással, megjegyzem ezt zárójelben. Tehát a jelenlegi helyzetben én azt hiszem, hogy türelemre van szükségünk, másrészt viszont egy egyértelmű kiállásra minden kárpátai magyarok jogait sértő intézkedéssel, megnyilvánulással kapcsolatban, és a választásokat követően pedig fontosnak tartom, hogy induljon el végre egy érdemi párbeszéd a két ország között.
Látják érdemi párbeszéd esélyét úgy, az előrejelzések szerint úgy fog alakulni az elnökválasztás után a parlamenti előrehozott választás végeredménye is, hogy lesz kivel párbeszédet folytatni?
Én azt hiszem, hogy ha Zelenszky be tudja váltani a hozzáfűzött reményeket, és az a fajta elsöprő támogatottság, ami egyébként őt jellemzi, az marginalizálni fogja azokat az erőket, amelyek most rendkívül hangosak. Én úgy vélem, hogy a legszélsőségesebb nacionalista tónus, amely egyébként a Poroshenko időszaknak sem volt ilyen mértékben a sajátja, de azok az erők, akik ezen a tűzön sütögették a pecsenyejüket, nos, azok a személyeknek a hangja erősödött fel az elmúlt időszakban, részben a külügyminisztériummal, részben a titkosszolgálaton belül.
Külső és belső destabilizációs tényezőket említett az előbb. Kinek a keze van még ebben a helyzetben az ukrán nacionalistákon kívül?
Úgy vélem, hogy az ukrán nacionalista meg az orosz érdekeket képviselő beépített ember az nem mindig választható el. Az, hogy Ukrajnának a nyugati szomszédaival egy ilyen éles, virulens konfliktusa legyen, mint ami most Magyarország és Ukrajna között van, ez kinek lehet az érdeke? Vagy éppen Ukrajna és Románia között, NATO tagállamok, Európai Uniós tagállamok között. Nagyon nehezen választhatóak itt tehát el Ukrajnában a Kremlnek, illetőleg az ukrán nacionalistáknak az érdekei. Ez sajnos hosszú távon a sajátossága lesz az ukrán politikai életnek. Az, hogy a választás másnapján elindította Putyin azt a kettős állampolgársági akciót, ami végül is ürügyül szolgált Zelenszkijnek is, hogy ő is akkor föloldja a kettős állampolgársággal szembeni blokját, azt jelzi egyértelműen, hogy azért nem lesz olyan egyszerű ennek a orosz-ukrán konfliktusnak a rendezése, mint amennyire egyébként ezt sokan gondolják. Zelenszkijnek ugyanakkor nem nagyon lesz más lehetősége, mint hogy megpróbálja rendezni az orosz-ukrán viszonyt. Ebbe az irányba mutat a Putyinnal való telefonbeszélgetése is. Tehát a tét az, azt gondolom, hogy mindenek előtt az, hogy sikerül-e egy külső feltételrendszer teremteni a hatalmának a stabilizálásához, és ezt követően fog napirendre kerülni az, hogy a parlamenti többséggel, majd esetleg egy előrehozott önkormányzati választásokkal, ami könnyen lehet, hogy már az ősszel meg fog történni, kell majd egy belső konszolidációt végrehajtania. A megnyilvánulások a nyelvtörvénnyel kapcsolatban, ami különösen aggasztó a számunkra, azok is pozitívak az ő részéről. Azok az első nemzetközi kontaktusok, amelyeket megtett Párizs, Berlin, Brüsszel és Kanada volt egyelőre az a négy helyszín, ahova ellátogatott. Azt hiszem, hogy azt veti föl mindenféleképpen, hogy egyelőre talán még nem látja Közép-Európának a jelentőségét. A mi feladatunk lenne közép-európai országoknak világossá tenni a számára, hogy vagyunk, és mi vagyunk az az országcsoport, amelyik hosszú távon Ukrajnának az európai integráció irányába a legtöbb segítséget tudja nyújtani.
De akkor sem világos az ukrán vezetés számára, hogy Magyarország létezik, ha éppen mi blokkoljuk az NATO integrációs törekvéseiket a nyelvtörvény miatt?
A nyelvtörvénnyel, illetőleg az oktatási törvénnyel kapcsolatban egyértelmű ukrán álláspont változásra van szükség ahhoz, hogy Magyarország föloldja a NATO keretei között azt a blokkot, amiről ön is beszél. Ez a blokk egyébként, hangsúlyoznám, hogy az a legfelsőbb szintű NATO tanácsülésekre vonatkozik, tehát külügyminiszteri, honvédelmi miniszteri, illetőleg állam és kormányfői szintű találkozókra, tehát például a katonai szakmai konzultációkra ez nem vonatkozik. vonatkozik. Ezek a konzultációk történnek ma is a NATO keretei között. Ugyanakkor Magyarországnak egyszerűen nincsen más eszköze, hogy megállítsa ezt a nacionalista tendenciát, amely egyébként már megállt Ukrajnában azáltal, hogy 80%-kal kergették el azt a politikai vezetőt, akinek a nevéhez ezek az intézkedések kötődnek. Nekünk segítenünk kell Zelenszkijt abban, hogy konszolidálni tudja a hatalmát, és ezért a magyar külügyminiszter is most is fontosnak tartotta világossá tenni, hogy amint megtörténnek ezek a kedvező intézkedések, Magyarország készen áll arra, hogy egy elmélyült baráti párbeszédet folytasson Ukrajnával.
De elméletileg képes lehet Zelenszkij elnök stabilizálni a hatalmát úgy, hogy Moszkvával is és az Európai Unióval is jó viszonyt ápol, a két jó viszony nem zárja ki egymást?
Ezt nagyon sokan képesek csinálni, és azt gondolom, hogy nincsen egyszerűen más választása Zelenszkijnek, mint hogy ezt a két viszonylatot, ezt kell konszolidálni, és ezen belül mindenek előtt a nyugati Európai Uniós és NATO szomszédságát kell konszolidálnia, mert nem csak velünk, hanem a lengyelekkel, Romániával, Bulgáriával, és ugyanolyan feszült a helyzete Ukrajnának, mert egyszerűen az a nacionalista tendencia, amit az elmúlt években sikerült megvalósítani, ugyanolyan ellenséget faragott belőlünk az Európai Uniónak a keleti országaiból, mint amilyen mértékben Oroszországból sikerült egy ellenségképet kreálni.
Képes-e a magyar kormány, a magyar állam bármilyen segítséget nyújtani az ukrajnai napi erőszakot elszenvedni kénytelen magyaroknak? Az egy másik ország területe.
Mi ezt a segítséget folyamatosan nyújtjuk, és azáltal, hogy jelen vagyunk, azáltal egyértelművé tesszük a kárpátai magyaroknak, hogy ott állunk mögöttük. Az intézmények gyarapodnak, a gazdaságfejlesztési program működik, azok az anyagi támogatások, amelyeket a legkülönfélebb szakmákban dolgozók, pedagógus fizetéskiegészítés, lelkész, egyházi fizetéskiegészítés folyamatosan folyósítjuk, és úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban ez a elkötelezettségünk ez nemhogy csökkenni, hanem növekedni fog. Kárpátaljának egy kiemelkedően fontos szerepe lehet Ukrajna jövője szempontjából. Ukrajnának nincs más választása, mint hogy ezeket a nyugati számára nyugati határszélen levő területeket egyfajta fejlesztési zónákként kezeli. És Kárpátalja esetében pedig erre különösen nagy lehetőség van, hiszen egy csodálatos régió egyedülálló természeti adottságokkal. El kell kezdenünk a határátkelő helyeknek a bővítését, azoknak a számának a növelését, és egyáltalán egy olyan különleges gazdasági övezetté változtatni Kárpátalját, amely egyszerre érdeke Ukrajnának, és mi nekünk is.
Van arra esély, lát arra esélyt, hogy lesz a következő előrehozott választásokon erősebb magyar képviselet az ukrán parlamentben?
Igen, én úgy gondolom, hogy Brenzovics Lászlónak jó esélyei vannak. Még akkor is, hogyha Ukrajna sérti a saját törvényeit, hiszen nem hozta létre a nemzetiségi körzeteket. Nem csak számunkra, a magyarok számára, hanem a többi nemzetiség számára is elő van írva, hogy nemzetiségi körzeteket kell kialakítani. Ezeket nem hozta létre, a magyarság három körzetben van széttagolva, de abban a körzetben, ahol közel 40%-ot jelent a magyar lakosságnak az aránya, Indó Brenzovics László, a KMKSZ elnöke, és jó esélye van, hogy megszerezze ezt a mandátumot, mint ahogy egyébként most egy nagyon fontos kérdés, hogy sikerül-e az egység révén, az UMDS és a KMKSZ közötti egység révén egy olyan erős politikai súlyt demonstrálni kárpátaljai viszonylatban, tehát ez a mintegy 15%-át jelenti a kárpátaljai lakosságnak az ott élő magyarság, hogy utána egy lendületet vegyenek ebből, és képesek legyenek megerősíteni a pozícióikat, mind a megyei, mind pedig a járási, illetőleg a helyi testületekben az önkormányzati választáson.
De van valami modell, amit a kárpátaljai magyarok, mint a politikai érdekérvényesítés modelljét használhatnak, még a vajdasági technikák azok itt működhetnek? Vagy ezt háborús ország és a saját utakat kell járni?
Mindenféleképpen azt tartom a legfontosabbnak, hogy egy háborús ország volt Szerbia is. És sikerült egy háború szélén tántorgó országból egy olyan országot faragni, amelyik elindult az európai integráció útján. Ők se beszélnek a NATO-ról. Ők sem beszélnek egyelőre ezekről az érzékeny katonapolitikai kérdésekről, de elindultak az európai integrációnak az útján, és ebben a magyarokra építenek. A magyarokra úgy tekintenek a szerbek, mint egy kapcsolódási pontra Európa irányába. És ennek érdekében egyfajta történelmi megbékélést sikerült lebonyolítani az elmúlt években. A két államelnöknek az aktív szerepvállalásával, Áder János és Nikolic államelnöknek a részvételével a legérzékenyebb kérdéseket is föltártuk, és ilyen értelemben a történelmi megbékéléssel utat nyitottunk a jövő felé. Ez a legegyértelműbb párhuzam Ukrajna számára. Egy háború szaggatta ország, 13 ezer halálos áldozattal most már Kelet-Ukrajnában, egy nyílt seb Kelet-Ukrajna az országnak a testén. Ebben a helyzetben szolidaritást nyilvánítottunk, mi világosra tettük, hogy az országnak a területi integritását, szuverenitását támogatjuk. Ebben a küzdelemben számíthat Ukrajna Magyarországra. Ugyanakkor a kárpátaljai magyarság helyzetének a rendezése az úgy történhet, hogyha kikerül a magyarság a központi hangulatkeltésnek a fókuszából. A magyar ellenes és a kisebbség ellenes intézkedések egyik pillanatról a másikra megszüntethetőek meggyőződésünk szerint, és elindulhatunk mi is egy olyan együttműködési úton, amin Magyarország és Szerbia, Vajdaságnak a megfelelője Kárpátalja lehet az a régió, amelyik hozzáköti szépen lassan egyre szorosabban Ukrajnát Európához.
Romániában is jön valami választás, mert az MNP elnöke Csomortány István azt mondja, hogy a Romániában állami szintre emelkedett a magyar ellenesség. A bukaresti politika megmutatta az igazi arcát. Választanak?
Igen. A válaszom a kérdésére az, hogy valóban Romániában is választások lesznek, hiszen az ősz folyamán államelnök választás lesz, a jövő év folyamán pedig önkormányzati, először a tavasz folyamán, majd ősszel parlamenti választásokra is sor fog kerülni. Egy nehéz év előtt állunk, és ennek már számos felvonása volt. Ugye az Ózvölgyi incidensnek az eredményeképpen az RMDSZ-nek el kellett hagynia a kormánykoalíció státuszát, és ilyen értelemben egy ellenzéki szerepbe keveredett az európai parlamenti választást megelőző néhány napban az RMDSZ. De úgy vélem, hogy nem is volt ilyen esetre példa, amikor aljas politikai szándékból elkövetett kegyeletsértéssel találkoztunk. Úgy gondolom, hogy ez a nacionalizmusnak egy rendkívül minősített esete, ami itt fennforog, hogy magyar sírokra ortodox román kereszteket állítottak, majd azt az élő láncot, amivel megpróbálták a temetőjüket megvédeni a székelyek, a titkosszolgálat által felbérelt csőcselékkel áttörték, és gyakorlatilag megszentségtelenítették a temetőt. Egy olyan példa jutott az eszembe, ami 1989-ben volt, amikor élő lánccal védték Tőkés Lászlót, a temesvári románok, magyarok, németek, és a Securitate ezt az élő láncot is annak idején áttörte annak érdekében, hogy a református templomból Temesváron a palástban ott tartózkodó Tőkés László papot elhurcolják, és ugye ez volt a román forradalomnak a kiváltója. Mégis a helyzet változott. Nem hasonlítható Ukrajnához sem, hiszen Románia egy Európai Uniós szövetségesünk, és NATO szövetségesünk, és szomszédunk. Változott ahhoz képest is, ami akár a 90 márciusi marosvásárhelyi pogromnak az időszakához képest, ami szintén némi hasonlóságot hordoz, amikor a fölhergelt csőcselékkel végeztették el a piszkos munkát. Változott ahhoz képest is, hiszen ezek a megnyilvánulások, amelyeket most láthatunk, noha nem mentesek a központi támogatástól, de Románia egy sokkal sokszínűbb, gazdagabb és demokratikusabb országgá vált az elmúlt években, és ezeket a megnyilvánulásokat, ezeket úgy kell értékelnünk, hogy az a szerteágazó együttműködés, ami a két ország között kialakult az elmúlt években, és nagyon sok gyümölcsöt hozott, harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnerünk, hamarosan ki fogjuk reményeink szerint aknázni a Fekete-tenger alatt levő gázmezőt együttes erőfeszítéssel, magyarok és románok, bővítjük a határátkelő hálózatot, gazdaságfejlesztési program működik a két országban, tehát én úgy vélem, hogy ezek az erők ma már sokkal gyengébbek, amelyeket ezeket az akciókat szervezik, és foggal, körömmel tiltakoznak a közös érdekeken alapuló magyar-román együttműködéssel szemben. Ezért itt fokozottan türelemre van szükség, de egyidejűleg ez a türelem ez nem nélkülözheti a leghatározottabb kiállást az erdélyi magyarok emberi jogai és kisebbségi jogai mellett, így az Uszvölgyi incidens egy nagyon egyértelmű példa, de említhetném azt is, hogy Romániában nem csak mi figyeltünk föl, vagy Csomortányi István figyelt föl ezekre a tendenciákra, hanem az Európa Tanácsnak a miniszteri bizottsága most fogadta el a Romániáról szóló negyedik jelentését, ahol fölrója Romániának, hogy nincs kisebbségi törvénye, fölrója azt, hogy a restitúciónak a folyamata leállt, fölrója azt, hogy a közigazgatási nyelvhasználattal kapcsolatban nagyon súlyos hátrányok, hiányosságok vannak, fölrója azt, hogy központi hangulatkeltés továbbra is zajlik a magyarsággal, a magyar kisebbséggel szemben, és végül nagyon hangsúlyosan az igazságszolgáltatás és a bíróságoknak az elfogultságára hívja föl Romániának a figyelmét. Ezek mind azt jelzik, hogyha a nemzetközi közösség, az Európa Tanács, a kisebbségi keretegyezménynek a szakértői testülete is látják ezt. Nagyon fontos, hogy nemzetközileg is világos, érthető nyelven mondjuk el, hogy mi a problémánk, és éljünk a nemzetközi diplomáciában, a kétoldalú diplomáciában rejlő lehetőségekkel, hogy ezeket a jelenségeket sikerüljön visszaszorítani, és sikerüljön azt a lehetőséget egyébként, ami a magyar-román kapcsolatokban benne rejlik, hiszen sokkal több a közös érdekünk, mint ami szembeállítani egymással, minél nagyobb mértékben kiaknázni.
Könnyebb így Magyarország helyzete, hogy egy szövetségesről van szó, aki megengedi, hogy a területén ilyesmi történjenek, mint hogyha egy nem szövetséges országról volna szó?
Is. Egyrészt könnyebb, hiszen léteznek ebben a viszonyrendszerben olyan fajta egyeztetési mechanizmusok, amelyeket alkalmazni lehet. Szerteágazóbb a érdekrendszer. Olyan nehéz kérdéseket is meg tudtunk oldani a közelmúltban, mint a Marosvásárhelyi Katolikus Iskolának a kérdése. Nagyon sok elvi egyetértés is volt Magyarország és Románia között, például az európai jogállamisági vizsgálatokkal kapcsolatban. Tehát én azt hiszem, hogy a válasz részben az, hogy igen, de ugyanakkor az is igaz, hogy azon országok esetében, amelyek még törekednek az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezetek felé, ott egyértelműbben tudunk feltételeket megfogalmazni. És az, hogy Magyarország a NATO-ban blokkolja például Ukrajnának a legfelsőbb szintű tanácsüléseken való részvételét, az egyértelműen bizonyítja, hogy ezeket az eszközöket ebben a viszonylatban viszont jobban tudjuk használni, tehát egyszerre kell mind a két hangszeren játszani, ha szabad így fogalmaznom.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, az Inforádió arénájának vendége.